ez miért kellett? Ez azért kellett, kérlek szépen, mert a Tripibe megrendeltem, csak nem érkezett meg a cucc. Ezért vásároltam máshol egyet, de én olyan jó lelkű gyerek vagyok, hogyha már megrendeltem ott, elküldtem az antennát, hogy menjen, fizesse ki.
Most van kettő?
Most van kettő, aha.
De ez mi?
Ez a GoPro-hoz kamera adapter, hogy rá lehessen tenni az új állványodra.
Tehát... Egyébként ezt kérdezte táskás ember, hogy minek ez, hogyha én vettem egy POV kiegészítőt a GoPro-hoz, hogy tudjak testre csatlakoztatni kamerát, és na mindegy, szóval olyan felvételeket csinálni. És azt elvileg fel lehet azzal az adapterrel tenni az állványra, úgyhogy igazából ez minek, mondom, nem akarok beleszólni, ez céges, az meg nem céges, úgyhogy ez van. Ja. De mit fogunk vele felvenni? Hogy állítólag két hete megvan, nálatok volt, és lófasz videót nem láttam még belőle.
Hát ez egy dolog, hogy te nem láttad.
Ja.
Látszik, hogy nincsen Pornhub előfizetésed.
Hát ez így van.
Vagy várjál, mi OnlyFans, vagy mi a másik ilyen
fizetés? OnlyFans.com per kocsogós. Ott megtalálsz minket.
Hát jó.
És jó, hogy vetted azt a POV kiegészítőt. El is kérném.
Búver videót akarsz csinálni?
Szóval, hogy mi lesz vele, fogalmam nincs. Legyen.
Az a baj, hogy én ma az általad rákattantam a Temesi Ádámnak a vlogjára, és sajnos olyan szinten kapott el, hogy minden felszerelést is megvettem hozzá, hogy ne csináljak ilyeneket, tehát de úgy tényleg úgy végignéztem, jó, nem az egészet, ez nem igaz, tehát megnéztem, amit elküldtél, ugye a BPSPC-s videóját azt ismertem, és elkezdtem akkor így visszanézegetni, hogy 14., 13., hajd a picsába, előjött, tehát elejétől kezdve, és akkor elkezdtem az elejéről nézni, tehát most olyan 8 részen vagyok nagyjából túl, de nagyon tetszik, és talán így megértettem, hogy mi a vlognak az értelme, meg ugye az ő stílusában ez tetszik is, ezt meg is írtam neki, hogy elmehet a picsába, tehát most jöttem haza, de mehetek ki fotózni. Nagyon-nagyon-nagyon elkapott, és igazából azt tetszett, vagy azt tetszett volna, sajnos ez nem sikerült, hogy kimegyek, és akkor most az analóggal fotózgatok, de sajnos hát elkezdett esni az eső, és a jasika az nem vízálló, úgyhogy így eltettem.
Na, várjál, bele sem merüljünk inkább a fotózás témába. Én még a múlt hétről tartozom nektek, mert elmaradásom van felétek.
Szatyorra.
Ez Gergőjé, mert az ő családjukba az csak ő ehet. Ez meg Antennáé, mert az ő családjukba ketten ehetnek. Alma vaj. Szagizzátok meg.
Az mi családunkban is csak én ehetek.
Ezt majd te eldöntöd, hogy ki ehet, nem?
Intenzív, fűszeres. Egy kicsit olyan utó hatása van, mint hogyha egy ilyen fűszeres ketchupba
pont ezt akartam mondani, hogy ilyen alma kompót, jó fahéjas, tehát ahogy mamám készíti, jó fahéjas, de van egy utólag egy ilyen paradicsomos udó illata nekem, és ilyen ketchup.
Ugye? Ezek a jó. Kifinomult szenzorok.
Igen, annak a ketchup nevű készítménynek van ilyen szaga, ami a legalsó polcon kapható a Tesco-ba.
Tehát van meg is ketchup.
Nekem alapvetően minden legalsó polc már.
Pedig nem vagy egy alacsony gyerek, hogy ne érj fel.
Azért mondom, hogy így. Nem tudom, tehát nem, abszolút nem mondanám ezt így. Tehát, hogy
de édes
van, egy ilyen édesítő és utó íze. Kíváncsi vagyok, köszönöm szépen, megkóstolom.
Tegyétek rá Albert Kekszre. Úgyis ez a kedvencetek.
Az már pornó.
Nem, bocs, annyit még hozzátennék, hogy én Tripont látogatás előtt vásároltam minden előre készített palacsintákat. Van most az Aldiba ilyen amerikai palacsinta.
Igen, és, de ez ilyen nagyon pici.
Hát de sokat vettem.
Ja, értem. Én tegnap este sütöttem.
Úgyhogy arra fogok kenni majd ilyet, és akkor így bedobálom, tudod, messziről, mert közel nem merek menni, hogy megöl.
De miért most ugye 25 ezerért vetted ezt az állványt?
Igen, 25 ezerért vettem az állványt, és a többit. Tehát, hogy ugye itt nem állt meg a többit. Nem tudom, most tudom, hogy nem akarsz fotózású hallani, de szerintem ez megír egy misét, amilyen kálvárián volt az elmúlt egy héten. Mert ugye mondtam, hogy nem kell digitális gép, ezért vettem egy Pentaxot, hogy majd a Pentax rendszeremet építem. Igen. Amiről kiderült, hogy Siri hibás, amiről nem tudtam, hogy létezik Siri hiba. De
ez sajnos... azért nem tudtad, mert impulzus vásároltál.
Abszolút nem igaz. Tehát, hogy én egy héten át visszacsörtem, hogy milyen gépek vannak. Ezt az egy hibát elkövettem, hogy nem feltételeztem, hogy a Pentax egyébként egy hulladék ilyen szempontból, és most lehet, hogy így lélekben minden Pentaxos megbántanék ezzel, de Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a Pentax nem a legmegbízhatóbb digitális gépeket gyártja, és ezt vissza kellett adjam a tulajdonosának, és akkor így igazából le is mondtam arról, hogy nekem Pentax gépen vegyem, tehát ez egy olyan csalódás volt, hogy nem. És meg belenyugodtam, hogy akkor én megtartom a Fujit, és jó lesz az nekem. Majd két órával később írt valaki, hogy akkor holnap megnézné és meg is venné. Tehát el is vitték a Fujimat, amit ugye nagyon régóta hirdetek.
Végre.
Úgyhogy úgy voltam, hogy hát akkor digitális gép nélkül vagyok, mert a régi Nikon, ami helyére vettem a Fujit, az visszakerült hozzám, de hogy azt meghirdettem, és azt is, arra is volt vevőm, és hát elgondolkodtam, hogy azért digitális gép nélkül nem élhetek, úgyhogy veszek egy full frame Nikon vázat, és akkor eladom az analóg Pentaxot is, és akkor Nikon lesz, Nikonos leszek megint. Lesz analóg Nikonom, meg lesz digitális Nikonom, és ugye mind a kettő tudja a közös lencses volt használni. Tehát igazából ez egy nagyon logikus és jó döntés volt, azzal az egy gonddal, hogy mikor már majdnem odaértem a full frame-es vevő vagy eladóhoz, akkor így írt a csaj, hogy hát mégse kell neki az én Fujim, vagy bocs, az én Nikonom, úgyhogy tártalan a biznisz, és ott meg tudtam állni azt, hogy akkor így vissza kettő, nem veszek még egy vázat, hogy majd valamikor eladom a régit, úgyhogy megtartottam a régi vázamat, és alapvetően most azzal vagyok tovább. De ugye tudod, ez a többszörös csalódás, meg mit tudom én, de most úgy érzem, hogy úgy el vagyok ezzel a témával, tehát most így újra élvezem a Nikonon való fotózást, most az lóg a nyakamba így esténként, hiszen máshoz nem nagyon van úgy fény, hogy az úgy nekem élvezhető legyen, úgyhogy ja, és hát nyilván az első utunk közösen a régi géppel, az ilyen tudod, amikor így nosztalgikusan beülsz egy régi autódba, amit talán így első autód volt, és minden kapcsolat tudsz, hogy hol van, minden beállítást ismersz, és tényleg ez a tök jó érzés. És hát így veszem ki a táskából, és azzal a lendülettel kihúztam a táskába mellette lévő Olympus Mute is, ami hát a másik ilyen ékszer dobozom, hogy az nagyon kedvelem és egyebek, és hát úgy tűnik, hogy tönkrement. Úgyhogy most dokinál van, hát ha meg tudja javítani. Nem volt okba, nem.
De az teljesen analóg. Abban mi tud tönkre menni?
Az teljesen analóg és teljesen point and shoot, és azt tud tönkre menni benne, mint a te
igazából
point and shootodba.
Egy elektronikus, tehát nem feltétlenül analóg, mert ugye a Miu az már egy ilyen autofókuszos digitális LCD kijelzős.
Hát úgy analóg, hogy analóg filmre fotóz, igen. De egyébként mechanikus dolgok is vannak benne, és elektronika is van benne. G is mondta, hogy az övébe is.
Kontakthibás.
Kontakthibás, és lehet benne gond, és ezt mondta most a szervizbe is a szervizes, hogy hát amíg csak mechanikus, addig az javítható, valószínűleg, de hogyha elektronikus gond is van, akkor az valószínűleg nem. És megvizsgálják egyébként, hogyha javítható, akkor 8000 forint lesz, de ezt majd akkor fogja megmondani, hogyha 10 nap múlva legkésőbb szól érte, hogy kész van, vagy nincs kész.
Azért az nem semmi, mert amikor én bevittem a Ricot, péntek reggel, vagy délelőtt, ilyen 11 óra tájba, akkor utána igazából 3-ra már mehettem is érte.
Hát igen, jó, de ők nem javítanak analóg gépeket.
Értem.
Hát igen, azért a GR2 viszonylag modern gép, lehet, hogy ahhoz egy szakszervíznek megvan a megfelelő dokumentációja, ami meg nem tudom, most hasonlítok 50 éves. Hát
annyi nincs egyébként, tudom, de tök mindegy. Tehát igazából most így kicsit ilyen elszomorkodtam, mert a Miut egyrészt drágán vettem, másrészt egyik kedvenc gépem, úgyhogy nem lenne jó, hogyha most el kéne búcsúzzunk, és tudod, az a kellemetlen érzés, hogy ott felvettem, megnéztem, bekapcsoltam, tökéletesen működik, tök jó, és másnap, amikor így egyet fotóztam vele, na utána nem jött vissza az objektív, tehát hogy elkattant, és nem ment vissza, és akkor baszki.
Na én is ezt csináltam, aztán utána lettem olcsón Bencének.
Én meg nagyon olcsón megjavítottam, és így mindenki boldog volt a végére, nem?
Ja, úgyhogy igazából én ezen reménykedem, hogy az megjavul, mert egyébként meg hát ja, tehát most imádom a digitális dolgokat megint, de igazából azért ma, amikor így 4-5 kockát lőttem a Jasikával, azért az még mindig egy felemelő érzés, és már várom, hogy legyen két tekercs, elkatintott tekercsem, hogy újra hívhassak elő, és újra bemenjek a laborba idézőjelbe.
Én hoztam magammal mesélni valót nektek, mert most hétvégén, ugye ez mi az október utolsó hétvégéje, november első hétvégéje, igazából kicsit tovább húztuk, és megnyújtottuk a lakóautó szezonunkat. Mivel még jó idő volt, találtam is olyan kempinget, ami nyitva volt. Ugye múlt héten meséltem nektek, hogy megyünk Puszta Szent Lászlóra kempingezni. Gergő kérdezte is, hogy nem lesz-e hideg. És utólag azt tudom mondani, hogy nem volt hideg, tök jól idő volt. Szombaton egész nap sütött a nap. El is mentünk kirándulni egyet ott a környékbe. Ez Puszta Szent Lászlóról elindultunk, és a hegyen keresztül átmentünk Söjtörre. Söjtörről azt kell tudni, hogy ez Deák Ferenc szülőfaluja, és mindent, de tényleg mindent Deák Ferencről neveztek el. Nincsen fő utca, hanem Deák Ferenc utca van, Deák Ferenc gyógyszertár van, mindent így hívnak. Majd visszasétáltunk Puszta Szent Lászlóra. Ezt a túrát, ezt Norbival csináltuk meg, ugye, aki ott volt velünk az északi turnén is, mert teljesen véletlenül kiderült, hogy ő meg ott van tőlünk 25 kilométer egy ilyen fotós táborba. Szóval az ország túlsó felén sikerült összefutnunk. Napközben nem is kellett fűteni a lakóautóba, mondjuk igazából benne se voltunk, egészen este hétig, mert ahogy a nap felmelegítette, az tartotta is őt, és tökre kellemes idő volt benne. Éjszakára kellett csak fűteni, mert éjszakára értelemszerűen már hűvös lett. Nem tudom, mit mondjam, 80 ilyen lakóautó plac van. Első nap 7 autó volt, aztán 3-an maradtunk, úgyhogy bőven volt helye mindenkinek. Ezen a helyen van egy termálfürdő is. És az volt a terv, hogy mivel vasárnapra kevesen maradnak, ezért termálfürdőzünk egyet. De szombat este kigyulladt a fedett medence teteje.
De azt hogy?
Ott valami ventilátor zárlatos lett, és elkezdett égni. Nem tudom, csak én csak azt vettem észre, hogy mindenki egyszerre jön vissza a fürdőből, aki ott volt. És én mondom, jó, hát biztos bezártok, vagy nem tudom, mi történhetett. És ki is írták a Facebookjukra, hogy akkor ők zárva lesznek, és alatta van egy komment, hát mi ott voltunk zárásig, én hazajöttem hamarabb, azt hittem, a gyerekek csináltak valami rosszaságot.
Hoppá!
Írta az egyik felhasználó. Úgyhogy a termálfürdőzés elmaradt, de ezt a környéket, az alai dombságot, azt nagyon ajánlom nektek, mert szerintem nagyon-nagyon szép volt így ősszel. És akkor így a lakóautó szezont lezárva, ugye igazából júliusba kezdtük el használni az autót, június elején vettük meg, ugye átiratás, ilyen kezdeti karbantartás, mint amikor az ember vesz egy autót, hogy szűrőcsere, olajcsere, vezérlés, stb. Minden legyen meg. Ezek után júliusban elindultunk, és október végéig 20 napot lakóautóztunk. Egyszer voltunk vele külföldön, Ausztriában, ugye ez idén azért nem volt olyan egyszerűen megvalósítható, hogy lehessen jobbra-balra szaladgálni, ezen kívül belföldön mentünk vele. Sokfelé voltunk, a Dunaparton voltunk, a Balatonnál voltunk, az Őrségbe, Kőszegi-hegységbe, voltunk Zalába, volt, hogy csak a Velencei tóig mentünk el vele, és ez a 20 nap lakóautózás alatt összesen 3300 kilométert mentünk, ami nem is sok, de ugye a lakóautónak nem az a lényeg, hogy sokat menjél vele, ész nélkül daráljad a kilométereket. Én nagyon elégedett vagyok, hogy így jó érzéssel tölt el ezekre a napokra visszagondolni.
Hát hiába megbízható olasz technika, ugye mindig fikáztátok, hogy nekem olasz autón volt, és hát 3000 plusz
kilométer. De ez német.
Dehogy is.
De.
A Fiat az olasz. Hagyjuk már.
Jó, de Detlefs épített rá felépítményt, úgyhogy átnézték a németek.
Hát de motorikusan az teljesen olasz meg minden.
Megbízható, tökre megbízható az autó. Ez a 3300 kilométer alatt igazából csak egyszer hagyott minket cserbe. Most szombaton megálltunk a Péklány pékségbe Balatonfüreden venni mindenféle pékárut, és el akartunk indulni, nem ment a tompított fényszóró.
Na, ezt hogy vetted észre egyébként? Jó, sötét volt.
Egyrészt sötét volt.
A tompított az nem a helyzetjelző, nem a helyzetjelző.
Egyre több.
Aha, jó, tehát az amit autófénynél nem kapcsol, vagy amit bekapcsol. Jó, értem, oké, tehát az a normál világítás.
Nem, a helyzetjelző az, ami automatán kapcsol manapság.
Nem, az a nappali fény.
Nappali, mert mindegy, mert okay, össze-vissza értem. Kapcsolgat mindent. Ja. Ez az, amit fel kell kapcsolnod, hogyha haladsz az autóval.
Oké, okay, értem.
Nem kapcsolt fel. Hát ugye egyrésztről sötét volt, másrésztről én így körbe szoktam szaladni az autót, hogy megy rajt minden.
Ez komoly minden alkalommal?
Nem, csak a lakóautót. Csak a lakóautót, okay. Mert az nagy, és jobb a békesség, hogy észreveszik. meg ugye ennek fából van a hátulja, fa vázassak ezek a lakóautók, és sokkal szarabb, hogyha valaki összetöri.
Akkor igazából ez az autó, ez faszállító?
Így van, pontosan. És nem indult el a világítás. Szétszedtem mindent, amilyen szembe jutott, végignéztem az összes biztosítékot, kiszedtem az izzókat, de azt tudni kell, hogy ebbe H4-es izzó van, azaz igazából ez az izzó, sőt gyakorlatilag is, ez az izzó adja a távolsági fényt is, csak ugye a lámpába váltják a prizmákat, és az meg megy. A műszer, és biztos, hogy nem kapcsoló gond volt, mert amikor fölkapcsoltam a tompított világítást, akkor ment minden az autón, fölkapcsolt minden a visszajelzés, stb., csak az első két fényszóról nem. Fölhívtam Gergőt, mert ugye az ő családja gyárilag közel van, mondom, tud segíteni? Ért az autóvillamossághoz, elmondta, hogy nem, sajnos nem. Úgyhogy apukám egyik kollégája, aki autóvillamossági szerelő, ő eljött Balatonfüredre, szerencsére hamar oda tudott érni, és nagyon rendes tőle, hogy eljött kisegíteni minket. Hát ugye ebbe az autóba még hagyományos technika van, és relé kapcsolja föl a világítást. És annyi történt, hogy a tompított fényszóró kapcsoló relé egyik lába el volt oxidálódva. Így az idők során eloxidálódott, és emiatt csak akkor kapcsolódott föl, hogyha lassan kapcsoltad, hogyha át tudod húzni a relén az áram, és akkor fölkapcsolt. De Bence, hogy kapcsolja föl? Föl van kapcsolva.
Az a vicces, hogy engem meg se kérdeztél, pedig én mondtam volna. Persze. Az aztán volt már ilyen néhányszor, hogy állt a víz a relében. És igazából azt kiröcsköltük, lefújtuk, lecsiszoltuk, és működött.
Itt nem tud állni a víz, mert ez olyan helyen van, ahonnan kifolyik. Ide volt egyébként befészkelve egy pele tavaly télen. Mert mit pont egy ilyen jó vájat van, és oda behordta a kis mogyorót, fa leveleket, meg mindent is valószínű, eközben ugye a nedvesség oda került, és oxidálódott, de a relének a megtisztítása után már tudtunk is tovább haladni a világhírű Puszta Szent László városa felé, és amit én nem tudtam, nem tudom, ti autóztatok-e már Zala megyébe, Zalai dombságba, mint a Transfogarason olyan hajtűkanyarok vannak, de itt azt jelenti, hogy 135 méterről fölmész 137-re. Csak közben van egy végtelen kanyar kombináció, amivel eljutsz idáig, és ez sötétben a nagy autóval nem volt jó.
Kicsit húzásnak érzem a Transfogarasokon való hasonlatot, de...
Nem, tényleg ilyen rendes visszafordító hajtűkanyarok vannak.
Oké, de...
Nem 100 darab.
Igen, de nem 10 kilométeren át, meg 100 kilométeren át, az, hogy ez...
Hanem csak 2, de nagyon hasonló.
Ekkor autóval az is bőven elég.
Igen.
Na, nekem a Stelvio-nál volt, Stelvio hágon volt ilyen, hogy ott, amikor jöttek a különböző lakóbuszok, és akkor köztük a motorok, meg a hülye hacsingosok, meg a biciklisek, akik ott mentek föl. Tehát ott azért, mit tudom én, több 10 kilométer, nem tudom pontosan milyen hosszú Stelvio pász, de hogy azért az gyönyörű, és amikor ott lakóautóval mész, azért az combos, főleg egy mitől régebbi, ahol mondjuk szervó nem biztos, hogy van, tehát azért ott kell küzdeni bele rendesen. Viszont így a várakozás nem volt nagyon nehéz, gondolom, lakóautóba, tehát megálltatok, lámpa ki, és hátadőlni az ágyon, tehát hogy az...
Igen, bekapcsoltuk a fűtést, nekiálltunk.
Megcsinálta addig a vacsit a pékáruhoz, tudod, hogy...
Megettük a kis szendvicsünket.
Megcsinálta a péklányt addig.
Nem. Szóval, hogy így kényelmesen tudtunk várakozni, jó idő volt, minden volt. Valami nagyon drága étterem mellett parkolhattunk le, mert az ilyen AMG mercik elkezdtek leparkolni körénk. És így nagyon néztek, hogy mi az Istent foglalunk el másfél parkolóhelyet.
Hát lehet, hogy nem azért parkoltak, hanem jöttek venni a cuccot, mert megszokták, hogy ilyen lakóautóból, vagy lakókocsiból általában a kék tablettákat árulja.
Ja, mint a Breaking Bad, vagy melyik volt ez a sorozat?
Az. Ja, én még kicsit azért filmet mesélnék, illetve Benedeket küldeném el a picsába, így nagyon kedvesen, mert van egy film, a Lomo 800, Lomography 800, ami így téli időszakban, ugye 800 izót, még akár még pusolva többet is. Egy tök érdekes film, és hiánytermék, tehát azt kell tudni, hogy nem igazán lehet kapni. És mindketten megrendeltük az Analóg Caféba, mert lehet a Lomography-től rendelni, csak mondjuk ezeressel több. Tehát, hogy olcsóban megkapod itthon az Analóg Caféba. Na mindegy, írt, hogy most végre jött, és hogy akkor megy és vesz filmet. És hát mi is utána elindultunk este, tehát Norival tettünk egy ilyen randi sétát, és az Analóg Café felé. Aztán hát bementem, mondtam, hogy kérnék akkor Lomo 800-at, és mondja csak, hogy nincs. De mi az, hogy nincs? Hát tudom, elvittem, hogy kaptatok mindet. Ma. Hogy Benedek vett. Azt mondja, igen, ő megvett 6 dobozzal, és így nincs. És így, nem áll. De azt mondta, hogy van, hát kérjél tőle. Tehát felvásárolta a készletet, de ugye ez ilyen, nagyon lelkednezünk így, hogy analóg fotózás az újra jött és megint létezik, de hát nincsenek rá felkészülő a gyárok egyáltalán, hogy ennyien elkezdtek újra megint fotózni ezzel. Úgyhogy hát most szívtam a fogam kicsit, de hát megoldottam, hogy pusolom szépen a filmeket 800-ra és megvan oldva. Bence, te készítettél az alába fotókat? Tehát, hogy azért volt ilyen fotós content? Most, hogy van új fényképezőgéped?
Készítettem, igen. De én csak Instagramra.
De akkor a Rikóval csináltad,
Rikóval, és nem? Rikóval, igen. Igen, Rikóval, és én elégedett vagyok a magam kis szarképeivel.
És a másiknak mi lesz a sorsa? Megtartod?
Igen, mert már százszor elmondtam, hogy nagyon szeretem a Lencse rajzolatát.
Fontos.
De milyen rajzolata van a Lencsének, hogyha nem kapcsolod be és nem használod?
De amikor bekapcsolom és használom, akkor örömmel és boldogsággal tölt el.
Hát jó, legyen így.
Mindenkinek vannak ilyen dolgai, amit csak úgy tart a fiókba, és akkor tök jó érzés így néha megfogni, nézegetni, fotózni vele párat, vagy bármit csinálni vele.
Ja, hogy úgy, azt hittem, hogy más tartogatsz a fiókban, mint jó érzés néha megfogni. Képzeljétek, vettem nadrágot, meséltem, hogy nekem ez ilyen stressz helyzet, és most amik jók voltak a ruhatáromban, mert hogy így megtaláltam azokat a nadrágokat, amik tetszenek, és jók, hát most az így utólag kiderült, hogy eléggé kifogytam belőle, úgyhogy egyrészt hülyén is áll, másrészt meg tehát nagyon-nagyon meg kell húzni ezt a nadrágszíjat, hogy megtartson bármit is, úgyhogy bekattintottam a Dokiádnak a honlapját, és egy olyan 5-6 nadrágot berendeltem, mert nagyon akciós volt. De mivel nem tudom, hogy ezek hogy állnak, ezért, tehát ezért tudod, az online vásárlás, hogy megrendeltem mindent is, aztán majd visszaküldöm, ami nem jó, mert nincs készleten nekik egy se. Tehát, hogy egyik boltjukban se nincs készleten, online megrendelhető, úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor most én élek ezzel a lehetőséggel, hogy kipróbálom, aztán visszaküldöm. Úgyhogy ez a Doki írta, hogy ő így vesz fél éven cuccokat, hogy megrendeli, aztán majd kifizeti, amelyik tetszik. Na most én kifizettem mindet, aztán majd visszaküldöm, és 14 napon belül talán visszautalják. De kíváncsi vagyok, évek holnap megérkezik. Ugye a héten megint ilyen csomagküldős dolog lesz, tehát elvileg holnap jönnek a nadrágok, és 5-én vagy 6-án jön az új Peak Design táskám, úgyhogy nagyon-nagyon várom a postást.
Amit Gariba kicseréltettél, ugye? Úgy új.
Igen, úgy új, hogy ugye nekem volt 5 literes PD táskám, aminek a cipzárja kicsit így megrongálódott, megsérült, vagy hát igazából annyi, hogy szétnyílhat. És én ezt lejelentettem a Peak Design felé. Ezt meséltem nektek, hogy ott milyen kitöltött
igen,
forma volt?
Igen, de azért ezt tegyük tisztába. Az a táska, az az én nevemen volt, a Gergő fizette, csak te használod.
Tőlem megvette.
Adott érte pénzt?
Igen.
Yeah.
Te neveden volt, G vagy fizettem neked, én megvettem tőle, és most a Peak Design meg kicsehélte, vagy kicsehéli, mert úton van, sőt elvileg hamarosan ide is ér a következő, ami egy második generációs Midnight Blue, tehát kék.
Hála az égnek.
Én ezt csak Barroy Blue-nek hívom, de most már minden gyártónál, mert hál' Istennek elég ilyen, hogy mondják ezt, népszerű lett ez a szín. De tök jó, én csípem.
6 literes, és az volt a Peaknek a válasza, hogy egyébként ők nagyon hisznek a öko dolgokba, meg az újrahasznosításba, úgyhogy ha a régi táskámnak találok még hasznát, akkor használjam nyugodtan, vagy ők búzítanak arra, hogy adjam tovább másnak ismerősöknek.
Úgyhogy tehát nem kérték vissza.
Tehát nem kérték vissza, így van. Ugye a cipzer az javítható egyébként, tehát én ahogy néztem, tehát nehezen záródik, de bezár, hogyha nem pakolod agyon, akkor nem is nyílik szét, de igazából cserélhető is a cipzer, tehát én ezt...
Mennyiért adod?
Hát én ezt felkínáltam G-nek, hogy akkor használj, úgyhogy valószínűleg vissza fog kerülni hozzá.
Így van.
De még az is lehet, hogy nálad köt ki a végén, Bence, tehát...
Vihetem szervizbe ezt is.
Figyelj, igazából szerintem a cipzer, tehát ahogy nézegettem, szét lehet bontani, én táskás emberrel egyeztetve azért nem csináltattam ezt meg, mert hogy ha meg megcsináltatom, akkor utána viszont tényleg bukik a garancia, úgyhogy akkor elő megnéztem Peaknél, ők szó nélkül kicsehélik, és akkor, de ez egyébként egy tök jó dolog, hogy azt mondják, hogy akkor figyelj a táskát is, tehát többek kerülne a szállítatás valószínűleg mindenkik az igen. Érték, úgyhogy...
Hát, meg hát ugye kifutott termék, tehát valószínűleg igen, ő se tudja igen. Felújítani és eladni, vagy biztos, hogy tudja, csak szerintem már nyilván ez nem Bár lehet, hogy még vannak a V1-es szériából a Peak Design oldalon is, nem tudom. Még lehet kapni sok helyen, és elég jó áron.
Én emlékszem, hogy Végtelenség Lacinak a táskáját azt visszakérte a gyártó.
Fogalmam nincs. De azt tudom, hogy nagyon hamar megküldték neki az újat.
Igen, igen, tehát hogy nagyon hamar megérkezett. Nekem furcsa egyébként, hogy miért nem, tehát hogy miért egy direktben a gyár foglalkozik vele, mármint hogy a gyártó, és miért nem a helyi képviseleten keresztül intézték ezt. Ott talán mégis a szállítás is jellemzőbb, tehát mit tudom én, egyszerű lett volna a Tripinek leküldeni, és onnan vissza, hiszen ott van.
Vagy hát a raktárkészletből kiadni, aztán a háttérbe lepapírozni, nem?
Igen, mert hogy, de nekem az volt az elképzelés, ugye, hogy nekik azért van szállítás. Tehát, hogy biztos rendel a PIG, vagy a Tripont a PIG Design-tól, tehát akkor miért ne? Na mindegy. Nekem ez kicsit ilyen furcsa volt, de nekem így is jó. Tehát alapvetően teljes rendben vagyunk.
És akkor az új táskát mire fogod használni? Mert ugye most, amit hordasz hátizsákot, abban benn van a fél életed. És ezeket jellemzően mindig hozod viszed magaddal.
Nem, ez nem igaz. Tehát, hogy nem mindig hozom viszem. Tehát amikor olyan helyre megyek, ahova tudom, hogy kell pótaksi, ilyesmi, tehát hogy kell a techszütyő, oda viszem legtöbb esetben. De hogyha csak így elmegyek fotózni, és tudom azt, hogy nem kell mondjuk a telefon tölteni, nem kell laptop, nem kell. Tehát leginkább az az, hogyha nem kell laptop, akkor én nagyon szívesen mentem csak a slinggel. Mert belefér egy kulacs, belefér akár még egy pulcsi, ennek ugye az aljára lehet csatolni más dolgokat is, tehát hogy van hely hozzá, most ugye nyilván az állványt is oda tudom csatolni, tehát ez egy tök jó dolog. Úgyhogy nagyjából lehet, hogy ahova nem kell laptop, nekem ez az elképzelés, vagy tudom azt, vagy nem kell előre azon gondolkodjak, hogy sok mindent kell, hogy belepakoljak. De most rendeltem ugye, amit meséltem nektek már a nanobagnek az új részei, elvileg az is hamarosan kijön, tehát elkészül, és abban most rendeltem olyan tornazsákot, meg ilyen XL baget, ami tényleg ilyen pici összehajtogatható, és az benne lesz, és hogyha kell egy nagyobb hátizsák, mondjuk egy bevásárlásnál, akkor tudok még úgy is elmenni, hogy elmegyek valahova, útközben eszembe jut, hogy vásárolni kell, akkor kicsapom ezt a táskát belőle, és jó vagyok. Úgyhogy ilyen daily walking témákhoz kell, vagy fogom használni.
Amúgy én most pont láttam egy olyan érdekes slinget, aminek van laptop tartója is, 13 colos. Azt hiszem, hogy amerikai a gyártó, ez az AR, lehet, hogy így is ejtik, nem tudom, hogy ezt az írásmódot hogy kell ejteni. Elég jó táskákat készítenek amúgy, és most van nekik egy új sling, amiben egy 13 colos MacBook bele tud csúszanni, bár ez azért valószínűleg megtévesztő, mert ugye a legtöbb táska gyártó meg márka megjelöli, hogy a 13-szoros laptop, de hát azért nem mindegy, hogy egy MacBook, vagy egy nem tudom, valamilyen business Dell, ami ugye azért háromszor vastagabb, és azért főleg ezek a sling táskák azért elég szűkek. Tehát pont az a céljuk, hogy viszonylag kicsi és kompakt legyen, úgyhogy nem hiszem, hogy abba egy MacBookon kívül bármi más beleférne, de amúgy érdekes koncepció, meg hát ugye magának a slingnek is nem ez a hülye hasonlat, de ugye vannak a régi tévék, ugye ez a 4-3-as képarány, nekem így a Peak Design is egy ilyen kicsit testesebb forma, míg ő egy a laptopok meg ugye 16-9-szerű, tehát egy kicsit hosszúkásabbak, szóval a sling is, tehát így a teljes válladon keresztbe végigér, elég hosszú.
Itt a mérhetét, vagy azon kívül, hogy milyen laptop fér bele, milyen képátló, stb. Nekem a súly az, ami még, tehát nem biztos, hogy nekem egy súlyosabb laptop kényelmes lenne a hátamon egy vállon. Tehát slingbe lecsúszik, így csúszik, tehát az úgy...
Ugye ez azért nem újdonság, mert messenger bagek, sőt ugye a Peak Designnak is van messenger bag, amiben belefér akár szerintem egy 15 szolos laptop is.
Ja.
Csak azért az méretre jóval nagyobb. Meg ugye a messenger táskákat azért általában nem úgy hordott, mint egy slinget, hogy szorosan felhúzva ugye lapockáig, bár fel lehet ugye ezeket a bringás messenger táskákat szokták.
Igen, csak annak van egy ilyen másik oldala, tehát hogy egyik, tehát van egy heveder, amit felhúzol, viszont van egy ilyen keresztfeszítője, amivel teljesen odafeszíti a hátadra. És ez az a rendes hátizsákok, vagy háti slingekből nincs benne, tehát nincs egy másik oldal.
Tökre hihetetlen, hogy ezek a sling táskák hogy bejöttek így, szerintem kb. 2 év leforgása alatt. Én még nagyon-nagyon-nagyon régről emlékszem, amikor veletek is először elkezdtünk táskákról beszélgetni, sling táskában talán csak Peak Design, meg egy-két gyártónak volt ilyen alternatívája, ami szerintem nem is ez a klasszikus sling, hanem inkább egy kisebb, nem tudom, 10 literes messenger táska. Most meg az egyik ilyen kedvenc táskás youtuberem készített egy videót, és nem tudom, egy videóban 30 linget így bemutat. Tehát rájöttek a gyártók, hogy ez a filozófia, vagy nem tudom, hogy ami a zsebedbe már éppen nem fér bele, akkor itt van, tessék, ez a Bence, hogy szokta ezt régen mondani, ez a
férfi retikül,
vagy autós táska, igen. Tehát ami
ez... Man purse.
Igen.
De ha megnézed a Careology-t, ott is szinte hetente van.
Így van. De ez régen nem így volt. Tehát amikor, nem tudom, két éve még nem nagyon lehetett tényleg minden gyártó line-upba megtalálni, most meg már az a fura, ha nincs. Legalább kettő. Úgyhogy tök érdekes, hogy ilyen trendek így jönnek, mennek. Én támogatom, én nagyon slink party vagyok amúgy, tehát szerintem egy zseniális találmány.
Hát figyelj, nekünk férfiaknak is kell valami berakni a szarjait. És nem lehet mindig az, hogy a velünk lévő nőt megkérjük, hogy hadd pakoljak már bele a táskádba.
Ugye ez nekem Lilinek tetszett a megszólalása, talán Lili volt, vagy Viki, nem tudom pontosan melyik ötöknek a párja, hogy így ciki eltenni a pasinak a pénztárcáját, és így nem, de nem szeretem, hogyha másnál vannak így a cuccaim, tehát a telefon, pénztárca, a kulcs, az legyen nálam, tehát hogy nem tudom.
Én... Véletlen kibasznak otthonról.
Igen. Egyébként most nevetsz, nem a kibasznak otthonról rész, hanem tehát ez ilyen single point of failure, tehát hogyha egy táskában mindkettőnek a pénztárcája, a kulcsa és mindene, és az a táska eltűnik, akkor minden eltűnt.
Ez igaz.
Tehát, hogy én ezért nem szeretem például Nóri-nak a cuccait eltenni, mert hogy ne legyen egy valakinél minden. Tehát, hogy legyen egy backup, hogy akkor ha egyikünket leütik, vagy elbassza és izé, akkor a másik ne legyen ott azért bármi, úgyhogy meg nem tudom nekem, mondjuk most voltunk színházban, és nem vittem magammal a táskát, a hónai táskámat, amit fú, de kihölgött egyébként a mi volt az field pouch miatt, hogy nem tettem be a pántot, és így csak a hónom alá csaptam tényleg.
De a field pouchhoz kell ez a csuklószíj.
Amúgy voltam,
ez mire, egyre jobb.
Az nagyon, nagyon sutyó, tehát az nagyon legalja. Tehát a csuklópántal az nagyon
és
legalja.
És így jársz az autó mellett, és így pörgeted a field pouchot ezzel a csuklópánton.
Tehát az egyébként ilyen önvédelmi eszköznek is jó, tehát beleteszel egy-két dolgot a táskába, és akkor lehet buzogányként is újítani vele.
De mit néztetek színházba?
Kérlek szépen, nekem nagy kedvencem Rejtőjenő, és a Vesztegzer Grand Hotelben néztük.
Igen.
Nagyon kevés előadás volt belőle, és amikor megvettük nagyjából fél év, vagy majdnem egy év várakozás után a jegyet, akkor hát azt elcsúsztatták Covid miatt, és most volt a pót előadás, és nem csalódtam, tehát imádom.
Melyik színházban?
József Attilába, itt Pesten. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Tehát nyilván úgy kezdett az egész, hogy hát ő Vesztegzár, tehát ő karantén van a Grand Hotelbe, és akkor kiáll, hogy én vagyok a nem tudom milyen egészségügyi tanácsos. Az operatív törzs, tehát szakadt mindenki röhögéstől, tehát nyilván ezt a poént be kellett tolni. És tényleg nekem nagyon nagy kedvenceim voltak, mint Zöld Csaba például, nagyon, nagyon szeretem, nagyon jó hangja van, nagyon jó színésznek tartom, meg tehát most egy olyan jelenet, amikor így tudod, lemegy a függöny, olyan a színészek függöny mögött, hogy kimennek, stb., mi elmegyünk a büfé, pisi, kaki, stb., és így lemegy a függöny, és akkor így ott fekszik a két hulla, és akkor így, Csabi, nekünk nem a függöny mögött kéne lenni, te minket oda rendeztek, de most nem faszlad nyilván, de itt vannak még? Várj, megnézést, hogy megfordul. Igen, itt vannak, de szerintem nem vették észre. Figyelj, van egy ötletem, és lassan így begurult. Annyira jó volt itt ilyen. Nyilván ezek azért nagy részt ilyen megrendezett dolgok, meg ezért, de én nagyon sok olyan színdarabot láttam, ahol látszott, hogy na ez nem megrendezett, spontán. A legjellegzetesebb és abszolút kedvencem az a striptizes...
Az a Boeing?
Nem. Aha. Nem, a striptizes az nem úgy striptizes, hanem a Szabó Győző, meg most nem tudok fejből mondani másokat, de hogy ők vállalják azt, hogy férfi striptizt fognak rendezni.
Ja, igen.
Pindró Csaba például.
Meg a kicsi köpces milyen Péter? Nem Péter?
Nem.
Mindegy, nem fogjuk tudni.
Mindegy. Lényeg az, hogy készülnek fel, hogy na, előadás, mert hogy kell nekik a pénz, és akkor így látják, hogy egyébként a táncos lányok mennyi pénzt szednek, és akkor ezt ők is megcsinálják. Csak nem olyan tipikus szép fiúk, hanem hát ez ilyen kiöregedett apukák, meg köpcös izék. És összegyűjtenek egy csapatot, akik abszolút nem kompatibilisek ezzel a műfajjal, de hogy akkor táncórát vesznek, hát úgy bénáznak össze-vissza, és akkor bejön a szép fiú, a sztár, tehát aki a legjobb arcú, legjobb testű, hogy ő segítsen nekik felkészülni, és hogy na, srácok, akkor lesz majd tánc, lesz majd edzés, kicsit edzünk, és azt kell tudni, hogy ez nyáron volt, és Pindó Csaba volt a szép fiú, és a csávó az így rákvörös, tehát hogy leégett a telken, gondolom, full vörös a csávó, de így nagyon, tehát ahogy én szoktam kinézni, na úgy.
Igen.
És tudod, látszik, hogy így jön a feszültség, hogy nem akarnak röhögni, tehát próbálják nyomni tovább a színdarabot, és mindenki mondja a szövegét, és egy olyan dumát begyomott, azt hiszem Szabó Győző talán, hogy szoliznunk nem kéne? És szakadtak a röhögéstől, ugye pont, hogy leégett, és akkor szolizni nem kéne, és így kész. Meg utána jött az, hogy gyakoroljunk, srácok, nehogy beégjünk a színpadon. Nagyon, tehát én azt nagyon szeretem, amikor a színészek kiesnek, és kész, ott ugye van egy snit, megáll a színdarab, mert hogy nem tudják folytatni, mert szakadnak a röhögéstől, és utána, hogy folytatják, de hogy néha megint van egy ilyen odaszúrt poén, és akkor hogy a másik meg úgy küzd. Jaj, nagyon jó, nagyon szeretem. Én imádok színházba járni, tehát
ezért szeretem nagyon-nagyon a búcsú előadásokat.
Igen, amikor minden mindegy.
Azt tudni kell, hogy a búcsú előadásokon jellemzően mindenki, szó szerint mindenki, a műszak, az ügyelő, a zenész, a segédszínész, a színész, mindenki készül valamivel a másiknak. Az is lehet, hogy összefognak valamivel, és hogy romosra szivatják. Mint egy klasszikus eset, hogy 300. alkalommal adják elő a darabot, és mindig behoztak kellékeket, mondjuk ételt. És ugye jellemzően ez nem igazi étel, hanem hungarocellből kifaragott valamit. És amikor behozzák az igazi ételt, mit ez, tojás, torta, pálinkát tesz bele a flaskába, és megszoktad, hogy a málnaszörpöt jól meghúzod a boros üvegből, és akkor itt egy ilyen 2,5 deci pálinkát egy ilyen slunggal leküldesz, és akkor tartsd meg az önuralmadat színpadon, tudod, hogy finom a gazdabora, tudod, és nem tudsz mit kezdeni. Végtelen sok ilyen színháza sztori van, szóval az is ezek közé tartozik, hogy volt egy idősebb színész, aki játszott a Légy jó, mint halálikba, nem, bocsánat, valahol Európába, és valahol Európába van egy olyan jelenet, amikor neki fel kell kelnie háló inkbe az ágyból. Ez egy férfi színész. És ő még úgy tanulta a színész mesterséget, hogy...
ez a hálóing az a klasszik hálóing, ami nem ilyen pizsama, hanem konkrétan hálóing, de férfiak is hordanak ilyet,
igen,
nem?
Igen, mint egy krumplis zsákot fölvennél.
Ja, mint a filmek van a betegeknek az a izé.
Azaz, pontosan az. És ő még úgy tanulta a színész mesterséget, hogy mindent meg kell csinálni, nincs mismásolás. Mismásolás, ez úgy hiteles. A hálóing alá ezért szerinte nem szabad alsónadrágot venni. Mert alsógatyába alszul a hálóing alatt. Valahol Európában diákbérlet, előadás, az idősebb férfi színész, hogy kikeljen az ágyból, a hálóinget fölhúzza comb középig.
Ne.
És a nézőtér felé odafordított ágyból kikel. És mondja tovább a monológiát, de senkit nem zavar. És azt mondta, hogy gyerekek, ez így hiteles?
És Ez a film szakmában method acting, nem? Tehát, hogy átszellemülsz, és elhiszed, és átveszed azt a fajta, ami a szereped.
Az, teljes mértékben. És ezek egyébként baromi jók. Sokszor a néző nem veszi észre.
Igen, az izgalmas, hogy a néző nem veszi észre, és azt hiszi, hogy ez a műsor része. Nem egy gondolom, amit nagyon szeretek még, amikor így átűrik ezt a nem tudom, harmadik falat, vagy minek hívják.
Tehát negyedik.
Ez a negyedik, mindegy, nem, számokban nem voltam jó soha.
Ja, nem tudom, hogy csak tippeltem fogalmasig.
Tehát amikor így kiszólnak így az előadásból, és ilyen volt még nekem nagyon kedvencem a Folyón túl Itália, azt szerintem meséltem, amikor megnéztük, az volt
igen,
az, ami
igen.
végig nevettünk, végig vicces volt, és ott szólt ki mindig a színész, hogy hát ilyenek a szüleim, meg ilyenek az olaszok, meg mit tudom én. És ugye a végén van egy olyan, hogy szépen átvezetik, hogy van az elmúlás, hogy feláll először az apa, kisétál a színpadon, és amikor leesik, hogy basszus, azért sétál ki, hogy meghalnak. Tehát tényleg ez a végnevettük, sírtunk a nevetéstől, majd más miatt sírtunk a végén. Tehát ez a...
De koncerteken szokott jelenni, mert mint... nem ilyen nagy színpados pop-rock koncerteken, vagy populáris koncerteken, hanem például jazz koncerten. Ha megszólal valakinek a mobiltelefonja, azt végtelenszer eljátszák, hogy a következő jazz standardet, azt a mobiltelefon dallamára építik föl, ahogy csörgött a telefon, és ezek is annyira jók tudnak lenni. Akinek csörgött a mobilja, az ég, mint Reichstag, mert utána még 10 percig azt játszák, és az baromi megalázó tud lenni, viszont egy nagyon jó ideszínfoltja lesz a koncertnek.
Igen, tehát egyébként ez nagyon, nagyon szépen bemutatja, hogy nem csak úgy lehet, hogy csapcsol ki, hanem azt lehet értelmesen is csinálni.
A másik, meg tudod, amikor komoly zenei koncerten, ott ugye nagyon nehéz, hogy az egész zenekar eljátsza azt a dallamot, ami beszólt, és voltam már, úgyhogy a karmester visszafityülte. Az még egy ilyen jazzes, standardesnél is nagyobb megalázás, tudod, amikor így leinti a zenekart, hogy akkor most halkan játszanak, és szól háttérbe a klasszikus zene, és közben a karmester meg elfityül egy tök másik dallamot, ami előtte ott fél perccel a nézőtéren volt. Ez nagyon profinak kell lenni. Meg agyba is ott kell lenni, hogy ezt meg tud csinálni, és...
Hát vagy nem, ugye figyelsz arra, hogy hogyan megy a koncert, vagy hát a mű, és közül meghalasz egy teljesen külső hangot, és az rögzíted is olyan szinten, hogy ezt vissza tud adni, tehát azért ez le a kalappal, aki ezt megcsinálja.
Nem tudom, hogy ti tudjátok-e, de a színpadról te nem látod a nézőket.
Mert a színpadon fény van, a nézőtéren meg sötét, ugye fényből
és
nem látsz
a fény az arcodba világít, mert ugye mi a színház lényege, mert a koncert lényege, hogy lásd az előadónak az arcát. És emiatt muszáj pofán világítani, így vulgárisan kifejezve. Ő alapvetően nem látja jellemzően, hogy mi történik a nézőtéren.
Azt nem tudom, tudtátok-e, én nem olyan rég tudtam meg, hogy az a fajta technika, a világítás technika, ami manapság van, szinte mindenhol.
Szánika.
Nem tudom, hogy több különböző pontból világítják meg, hogy mindenhol mindenkinek ugyanolyan árnyéka legyen. Ezt főleg a filmezésnél használták film elején, tehát amikor mozgókép készült a legelején, azt egy magyar származású ember találta ki, hogy lehet úgy megvilágítani egy szettet, hogy mindenkinek mindenhol ugyanolyan árnyéka legyen. És ez azért fontos, mert akkor nem kell minden beálláshoz neked újra világítani, hanem egyszer bevilágítod, és ott tudnak a színészek mozogni ebben a settingben, anélkül, hogy a fényjáték az megtörne, és gond lenne. Tehát ott mindenki meg van világítva, bárkit filmezel, az úgy van, ahogy azt a rendező akarta. És hogy ez egy magyar származású, vagy német? Német származású? Lényeg az, hogy európai talán nem.
Európa merre van, Brazíliától keletre vagy nyugatra?
ez azért fontos, mert ugye mindig a filmezés hazájának vagy alapjának az Amerikát és Hollywoodot tekintjük, és az nagyon érdekes, hogy ez nem így van. Tehát a filmezés az nem ott vált nagyjá, vagy a nagy filmesek azok nagy részt Franciaország, Németországból indultak. Most nyilván ebben tehetünk egy olyan kikacsintást, hogy a Németországban az a filmipar, főleg a II. Világháború idején az eléggé más célt szolgált, hogy a propaganda, viszont abban meg nagyon professzionális volt, és nagyon kőkeményen meg volt rendezve, tehát hogy oké, hogy a cél az nem az volt, nem volt egy szép célja neki, de hihetetlen gépezet volt a propaganda filmeknek az elkészítéséhez, és nagyon sok pénzt öltek bele. Meg azóta sok más ilyen hasonló beállítottságú embereknél is előfordul ez, csak most nem filmekbe teszik ezt, hanem médiáknak és egyébeknek, vagy médiának az irányításába.
A filmekre ugye mi azt mondjuk, hogy itt Európába alakultak ki, viszont az ázsiai filmkultúrát meg alapvetően nem ismerjük ilyen szinten. Dél-koreai, japán, kínai filmek, mondjál 3 kínai filmet.
Igen.
Na ugye, szóval mondjál 3 bollywoodi filmet.
Na mondjuk abból többet tudnék.
Na, látod, de szóval, hogy itt Európában az európai meg amerikai, mert ugye az áll hozzánk közel, de szerintem, ha megkérdezünk új Delhibe egy kis fiút, akkor több bollywoodi filmet tud mondani, mint európait.
Biztos vagyok benne, de én úgy gondolom, hogy annak is az alapja az Hollywoodból jön. Tehát azt másolják, azokat a stílusokat viszik tovább, és teszik sajátjukká. De na nekem az furcsa volt, hogy nem, tehát Hollywood az nem Hollywood, nem Amerika, nem onnan indult, hanem annak nagyon nagy alapja volt, vagy oda nagyon sok mindenki ment az európai filmgyártásból. Meg a másik ilyen nagy érdekesség volt nekem, hogy régen itt több verzió készült filmekből, mert hogy nem tudtak sávokat választani, hanem meg nem volt én szinkron színészet, hanem az volt, hogy egy filmet leforgattak angol színészekkel, német színészekkel, francia színészekkel.
Igen.
Tehát ugyanaz a film, ugyanaz a forgatókönyv, csak más színész adta a hang miatt. Tehát, hogy nem csak a hangot nagyon tették jó alá, hanem a színészeket is. Ez így tök érdekes, hogy elkészült egy Die Hard, tudom én németül, Stirb langsam, németekkel, meg franciákkal, meg mindenki másokat.
Csak hát Bruce Willis nélkül. Hát ez nem az igazi.
Ezek az új filmek azért már inkább egy színésztárra épültek föl. De hogyha belegondolsz, a kultúrának alapvetően az az éltetője, hogyha minél többet ismersz a világból, akkor tudsz valamit alkotni, és nem vagy bezárkózva a saját magad által gondolt kulturális értékek közé. Mert az egyfajta szűklátókörűséget fog adni. Hollywood is ugye ezért lett sikeres, mert nagyon sok ember innen a kontinensről, illetve a világ minden pontjáról oda települt. Viszont nem alakultak ki olyan közösségek Hollywoodba, mint mondjuk a New Yorki haszid zsidók, vagy az olasz közösségek, vagy a görög közösségek. Ezek ugye mind nagyon-nagyon erősek voltak.
Hát meg az oroszok, kínaiak, tehát ugye Kína az érdekes a kínai kultúrában, vagy hát a kínai kivándorlókban, hogy ők nem akartak ilyen nagyon... Tehát nagyon sokáig láthatatlanul ott voltak helyeken, tehát ugye Budapesten is nagyon sokáig, nem tudtuk hány kínai él Amerikában szintén.
Most se tudjuk.
Igen, de most már azért látjuk a kínai értelmeket, látjuk a kínai ezt, kínai azt, és Amerikában is ez volt, hogy nem volt az, hogy kínai negyed. És amikor elérték azt a kritikus tömeget, akkor lett az, hogy na, itt vagyunk, nem vegyülünk, ez a sajátunk, kínai negyed az egy kis Kína. És nem az van, hogy akkor most így behozzuk, és akkor amerikai stílusban átveszünk.
De ez is igazából hozzáadott New Yorkhoz. Ez a városnak a sok színűségét, ugye Amerika igazából a bevándorlókból élt. Az, hogy amerikai őslakos, az egy nagyon-nagyon szűk réteg a teljes amerikai lakossághoz képest.
Ti most követitek a választásokat?
Hát figyelj, én olyan szinten követem, hogy nagyon nehezen tudom azt feldolgozni, hogy kettő nyugdíjas otthoni ápolt indul az elnöki székért. Mind a ketten bőven 70 év fölött vannak.
Hát is ráadásul az egyiküknek, a Biden, ő hát erőteljesen azt pedzegetik, hogy a demencia jeleit mutatja, nem emlékszik dolgokra, elfelej dolgokat.
Miért a Trump ez teljesen normális?
Itt most nem arról van szó, hogy tehát nem, ő a szellemi képességének a maximumán van, ami nem sok, de ott van.
De az elér, hamar elérte a csúcsot.
Tehát, tehát ő nem, bocsánat, hogy ezt mondom, de ő nem hülye. Csak azzal a stílussal él, ami az amerikaiak számára érthető, és neki a céljai azok, ami miatt ezeket megcsinálja. Tehát, hogy ő sok esetben hülyét csinál magából azért, hogy ezzel célt ér. Tehát neki az az elmélete, vagy az a hitvallása, hogy mindegy hogyan, de nyerni kell. Igen. Akár hazugsággal, akár átveréssel, akár csalással.
Ezt itt a kontinensen is csinálják néhányan.
Igen.
Nem ismeretlen a dolog.
Abszolút. Ötödik Iktor királyunk, ugye. De itt alapvetően a másik úriembernél viszont nem arról van szó, hogy ő hülyét csinál magából, hanem neki szellemi leépülés jegyei vannak, és ez ugye azt sugallja, hogy ő egy báb. Tehát, hogy oda teszik, majd visszahívják, és az alelnök fog igazából tovább menni, hiszen ez... öröklési sorrend van.
Neki Hillary Clinton? Az alelnöke?
Szerintem nem. Nem. Nem tudom, hogy ki, de nem ő.
Na, az az érdekes, ugye az amerikai választás ma kezdődik holnap. Ugye november 3-án indul az egész nagy meccs, és ez egy nagyon hosszú folyamat a sok-sok időzóna miatt. Ez nem úgy van, mint itthon Magyarországon, hogy akkor november 1-én vasárnap mindenki megy, és leadja a szavazatát, van, aki többször is, és...
Hát, sőt, ráadásul, bocs, hogy félbeszakítalak, de ott elindul az, hogy van a szavazás, tehát a választás november 3-án, november 1 utáni első szerda, első kedd, ez a hivatalos, de hogy lehet előszavazni. Tehát, hogy te el tudod küldeni levélben.
Levélbe, így van.
És most az a hírjárás, hogy valami 60 millió szavazat volt levélben, meg ilyen előválasztásokkal, hiszen munkanapon nem tudsz olyan könnyen kiugrani, hogy na most
igen.
szavazni. És ez azért érdekes ez a 60 millió, mert hogy az előző választásoknál összesen volt valami 120 vagy 130 millió, tehát azért ez nagyon sok ahhoz képest a 60 millió, ami azt mondta Trump, hogy ezt nem fogja elfogadni.
Hát ugye most ő ezt mondja, de nagyon különlegesen épül fel az amerikai választási rendszer. Semmelyik általunk ismert demokráciához nem hasonlítható, mert ugye annyira kis egységektől elindulva, egészen a nagy politikáig mindenkire kell, hogy szavazzál. Mert mint így mindenki rajt van a szavazólapon, de végül ugye össze fog ülni a szenátus, amikor majd ugye bejut a két nagy párt, és majd ők közülük fogják kiválasztani az elnököt. Te szavazol az elnökre, de legjobb tudomásom szerint igazából úgy működik a rendszer, hogy a bekerülő szenátorok fogják majd az elnököt megszavazni igazából.
Te szavazol valakire, és hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy Veszprém megyében mindenki a Fideszre szavazott, akkor elvileg ott te el tudod dönteni, hogy melyik megyék lesznek neked az úgymond mérvadók.
Köszönöm a kiegészítést.
És utána mondjuk Veszprém megyére azt mondod, hogy nekem az fontos, és akkor lehet, hogy az a megye adhat 20 olyan embert, aki a parlamentbe ül, és ebből tevődik össze utána az a döntés, hogy most akkor a narancssárgából vagy a pirosból vannak többen.
Ugye a republikánusok meg a demokraták csapnak.
Igen. Tehát ilyen teljesen elborult a mi standardünkhöz képest, bár szerintem a miénk se egyszerű, tehát hogy azért ott se egyértelmű mindig minden.
Mondjuk úgy, hogy a miénk ad lehetőségeket.
Csalásra?
Én nem ezt mondtam, hanem vannak lehetőségek a választási rendszerben.
De ez az másikban is van, tehát Amerikában is.
Szóval, hogy nagyon...
Csak pár orosz kell hozzá.
És tök érdekes, amit mondasz, mert hogy ugye mindenki arra számított, hogy az oroszok, az irániak, a mit tudom, ukránok, Kína, mindenki
elcsolja. Észak-Korea.
De ők nem, mert ott nincs hacker csoport, hogy Béla azt megmondta.
Ja,
bocs. Nem víz benne. Tehát, hogy mindenkinek a támadásától félnek, és most semmilyen botrány nincs. Egyedüli botrány az, hogy...
Jól csinálják, és nem derült ki, hogy
ez a másik, tehát... hogy lehet, hogy később fog kiderülni, de a másik...
Csak 60 millió levél érkezett pekingi feladótól.
Pekingi vélyeggel. De hogy igazából itt ami érdekes, hogy a Bidennek van egyfajta botránya, és az attól hangos minden, hogy neki van egy fia, akinek vannak bizonyos ügyei, meg hogy kerülhetett olyan pozícióba, hogy az apja volt valaki annak idején, és ezt lovagolják most meg. De ez azért viszonylag kevés ahhoz képest, ami volt 4 éve. Tehát 4 éve nagyon brutális izék voltak, adok-kapok jobbról-bal, ugye a Hillary-nek vagy Clintonnak a mérszervét feltörték, akkor az orosz trollhadsereg, stb. Tehát, hogy azért itt érdekes, és ami másik, hogy az oroszok ezt ilyen idéző poénból, vagy ilyen erőfitoktatásból csinálták.
Semmi tehát, más, hogy... mint faszméregetés.
Igen. Tehát ez így nagyon, nagyon beteg, hogy ilyen szinten bele lehet
szólni. De hogyha belegondolsz meg, ez a legalattomosabb dolog így a mai világban, hogy tényleg azt gondolod, hogy ja, hát nem történik semmi, mert nem látod, és valószínűleg pont, hogy történik. Ugye most Netflixen is volt erről egy dokumentumfilm, ahol ebbe elég mélyen megpróbáltak belemenni, hogy ugye a közösségi hálózatok is milyen fegyverek gyakorlatilag egy-egy ilyen választás, vagy népcsoport manipulálására. Úgyhogy igazából nem veszed észre, mert ugye te ezen a közösségi hálón, vagy hálózatokon, ugye élsz a kis buborékodban, és azt hiszed, hogy mindenkinek ugyanez a buborékja van. Tehát, hogyha te látsz egy... Jasika hirdetést, azt gondolhatod, hogy Bence is, meg én is ugyanazt látjuk otthon a számítógépünkön, de nem, egészen más.
Mondjuk arról teszek, hogy ugyanazt lássátok.
És ebben tényleg egyébként valamilyen szinten elég rossz belegondolni, hogy mennyire egyénre szabva már meg lehet oldani ezeket a most idézőjelesen támadásokat. Tehát most már nem arról beszélünk, tehát mondjuk ebben te vagy ti vagytok a szakértők, nem én, hogy tehát nem arról beszélünk, hogy most itt oda mennek és nem tudom, feltörnek egy mondj valamit, bármit, hanem ez a social. Erre is biztos, hogy van valami.
Social engineering.
Nem, az más.
Tehát amikor már konkrétan az egész társadalomnak a gondolkodásmódját befolyásolják.
Hát ugye nem véletlenül hivatják be az utóbbi időkbe a Facebook, a Google, mindenféle vezető embereit a bíróságok elé, hogy ha holcsi, ezt miért csináljátok, ezt nem csinálhatjátok, azt nem lehet, hogy te megmondod, hogy mi kerül oda, stb. Ugye de... végtelen ilyen pereskedés, meghallgatás, szabályozás, büntetés volt az elmúlt 2-3-5 évben, és a további időkben meg csak még több lesz.
Figyelj, most letöröltem a Facebook alkalmazásomat, hogy a telefonon ne legyen rajta. Egyszerűen élvágás. Tehát úgy, hogy most eladok fényképezőgépeket, meg keresek,
ilyen
meg veszek.
Ilyen bizniszmen vagy.
És egyszerűen hányink az, hogy webben mennyire nem lehet értelmesen kezelni. Tehát, hogy az, hogy én nyomon kövessem, mondjuk szerencsével beszélgetéseket, hogy hirdetéssel elkezdek beszélgetni, vagy valaki reagál, az Messengerben megérkezik, de hogy elszakadj attól, hogy a Facebook alkalmazás nagyon nehéz.
Tehát, ezért vagyunk szerintem ott, hogy ebből már nem is igazán lehet visszafordulni. Mert ugye a Facebook, mint közösségi hálózatból lett az internet.
Pontosan.
Ebből nem fogod kiszakítani az embereket soha. Tehát amíg ez az alkalmazás elérhető, addig szerintem ez már nagyon, jó, nem mondom, hogy sötét jövő, mert nyilván nem, de az biztos, hogy ebből így kilépni már nem lehet.
Gergő, neked óriási előnyöd, hogy alapvetően nem Facebookozol, ennyi, és van időd megcsinálni a házat például. Szóval, hogy te azt az időt, amit más elbasz Facebookozással, azt nem itt olyan elcseszed.
Amúgy én is elcseszem valószínűleg teljesen másra, tehát feedeket görgetni én is tudok, tehát nekem is, mondjuk RSS feedet, én ezzel próbálom a hozzám elérkező információt kordában tartani, hogy nem egy algoritmussal választatom ki, hanem én választom ki, hogy milyen forrásokból szeretnék. Aztán, hogy nyilván a forrásba mi kerül be, az már megint egy teljesen más kérdés, szerintem az hosszú vagy messzire vezetne, de igen, én is megpróbálom kordában tartani, de azt az időt ugyanúgy kitöltöm. Tehát amikor, nem tudom, állok a sorba a boltba,
igen,
én is ugyanúgy scrollozok, csak én próbálom ezt egy kicsit irányítani. Nem tudom, hogy ezzel mások hogy vannak, de nem tudom, ez a Netflixes kis dokumentumfilm, hát nem azt mondom, hogy úgy olyan szemfelnyitó, mert ez semmi újdonságot nem mondott, mert azért szerintem ezeket mindannyian így valahol tudjuk. Csak olyan rossz volt látni, hogy igazából már tényleg annyira benne van a világ ebben, vagyis a világ van a Facebookon, hogy ebből már úgy...
Én ezt nagyon-nagyon érzékeltem, és nekem Bálint volt egy ilyen szemfelnyitó, hogy túrázás közben nem a telefont kéne nyomkodni, és nehéz, ha csak azt nézed meg, hogy a túrázási statisztikáit hogy állnak, de ha már ott van a telefon, akkor már megnézem mást is, és ebbe viszont én reménykedek segítséget a GPS-től, ami megérkezett, hogy akkor azt fogja nekem mutogatni a túrázásaimat.
De azt vágod, hogy Bálint ezt nagyon tudatosan csinálja.
Mármint ez mit jelent?
Ez nagyon tudatosan is kell. Meg
200 megabájt mobil internetje van.
Csak így lehet.
Jó, hát az öngyilkosság. ezt nem is értem.
Kénytelen is gazdálkodni vele, meg nem is akar vele foglalkozni. És tökre jól teszi.
Most
nekem is, hogy most van a kis fényképezőgépem. Túra közben csak a mepi.cz miatt vettem elő a telefonomat, hogy nézzem a térképet, és nem nyomkodtam rajta semmi egyebet. Fényképezőgépbe fényképeztem. Aztán jó van.
Ha ki akar próbálni a GPS-t, akkor nyugodtan. Tehát, hogy most elvileg a héten megjön a korábbi nevű is hozzá, és akkor ott van, használjátok. Tehát, hogy egyszerre valószínűleg nem fogunk túrázni. Úgyhogy, ha úgy érzitek, hogy mennétek, és megnézzétek, hogy milyen vele, feel free, tehát, hogy szóljatok, aztán összebeszéljük.
Tök jó. Kösz.
Érdekes, hogy ez a Garminos kérdéskör ugye foglalkoztat engem is egy ideje az óra miatt, és ha megint ránéztem az órákra, és áremelés volt.
Megint vásárolni akarsz?
Nem fogok. Ez el van már döntve, hogy decemberben lesz belőle vásárlás.
De ez olyan, mint nekem az iPhone 12.
Nem, nekem ez tényleg, ez így lesz.
Nekem is. Ja. Amint lesz a raktárkészlet. Na ugye én mondtam, hogy nem fogok 12-es öröltet váltani, illetve nem is értem az iPhone 12 koncepcióját, hogy miért létezik, miért kellett, hiszen a mini az, ami tökéletes, akinek kis telefon kell, és a 12 Pro az, ami meg aki használni akarja. Valószínűleg 12-t fogok venni, hiszen elmondtam mindenkinek, hogy az iPhone 12 az nem kell, meg az hülyeség.
Aha, így lesz.
Úgyhogy, ja, valószínűleg az lesz.
Nem, én tényleg akkor fogok vásárolni, csak attól félek, ami Gergőnek az ellentétje, hogy ő abban reménykedik, hogy itt karácsonyig lesznek akciók. Én meg most azt látom, ugye elszállt az euró árfolyamban, megint 367 forint felett járt az euró, hogy ez fogja magával húzni, sőt, húzza magával az árakat, mert én is látom a kereskedelembe, hogy egyszerűen muszáj árat emelni, mert a 320 forintos, meg 314 forintos eurón kiajánlott tételek nem tarthatóak 367 forintos eurón, és amikor mondjuk sok ezer eurós dolgokról beszélünk, akkor az értelemszerűen elég nagy összeg lesz ez a különbség. És én emiatt félek egy kicsit attól, hogy nem lesznek olyan mértékű Black Friday vagy karácsonyi dílek, mint amiket megszokhattunk.
Hát nem, az a baj, hogy nem szoktunk meg, mert nem is voltak. Tehát szerintem azért ezek óriási kamuk, amik voltak. Ezek
szokott lenni.
30%-ig talán elmegy valami. De mindegy, én nem is azt várom, hogy óriási akciók legyenek, hanem hogy legyenek. Mert nyilván, hogyha már tényleg 10-15%-ot egy nagyobb összegű, mint például én ugye, nekem tévé volt így kiszemelve az év végére. Aztán igazából ezt valószínűleg most elengedem, mert képzeld el, hogy ránéztem a wishlistemben, ott volt a tévé, megnéztem, hogy hát, ha már azért mozgolódik az ár, hát már nem forgalmazzák.
Oh.
Tehát ugye utolsó darabosak voltak valószínűleg. Úgyhogy szerintem én ezt a tévévásárlás témát is skippelem idén.
Konzolt úgyse tudsz venni, mert egyik frissen megjelent konzolt se kapható.
Azzal még nem is lenne baj, szerintem Xbox elég jól előrendelhető, megszállítható. Én úgy tudom, hogy talán inkább PlayStation-nél vannak, az meg ugye nekem nem releváns. De pontosan azért sem veszek, mert nincs hozzá tévém, amivel ki tudom használni, meg aztán lehet, hogy most egy darabig még nem is lesz.
Az Xboxra egy szót hadd mondjak, a FB2 mondta, hogy ő például előrendelte hivatalos Microsoft által ajánlott dealertől az új Xboxot, és lemondták, hogy nem lesz, kész.
No.
És azért olyan, ugye Hongkongban él, én úgy gondolom, hogy abban a régióban sokat szállítanak, mert nagy a felvevő piac.
Szerintem Microsoftnak pont, hogy nem. Tehát
szerintem
nekik ugye
inkább a Sony.
Amerika és Európa.
Uh-huh.
De mindegy, úgyhogy most ezt így skippelem, mert hát most elkezdtem egyébként újra vájnebezni. Még a régi, nem tudom, utoljára az Agyvihar podcastes időkben foglalkoztam ezzel az alkalmazással, meg akkor még nem is előfizetéses modellben volt, hanem tudjátok, csak megvetted, aztán használtad. Most valahogy mégis ingert éreztem rá, hogy ezzel foglalkozzak, és nagyon jó videókat csinálnak YouTube-ra. Nagyon-nagyon hasznos, rövid, 10-13-14 perces videók egy-egy témára, egy nagyon szimpatikus csaj csinálja ezeket a videós tartalmakat. És ott volt egy ilyen érdekes koncepció, ez a wish farm, ez a kívánság farm, egy ilyen kis gondolat, hogy hogyan tudod menedzselni.
Kívánság tanya magyarul.
Igen, ez kösz, így van, kívánság tanya. És egy ilyen egyszerű módszertant ad neked, hogy ugye először ültetsz, tehát hogy ültesd el a kis gondolatokat, hogy miket szeretnél, tehát írj egy ilyen wish listet, egy ilyen kívánságlistát, és annyi a szabály, hogy ugye nyilván az a cél, hogy ezekre gyűjts pénzt,
igen,
a keretedből.
Igen.
De hogy egyszerre, egy időben egy kicsi, egy közepes és egy nagy volumenűre gyűjts. És akkor határozd meg magadnak ilyen kis sávokat. Tehát, hogy nem tudom, hogy 5000 forintig a kicsi, 50000 forintig a közepes, és 50000 forint fölötti érték fölött a nagy, és bármennyi dolog is van a wishlisteden, mindig csak hárommal foglalkoz, egy kicsivel, egy közepessel, egy naggyal,
uh-huh.
És ugye a farmon a második lépés mindig az öntözés, tehát ugye, hogy...
Tanyán,
hogy ugye öntöz, tehát hogy a pénzt a budgetedből tedd bele, és akkor ugye a végén van az aratás, amikor ugye megveszed azt, amit szeretnél, és akkor a helyébe pedig be tudsz tenni mást. És most ezen én is elkezdtem így gondolkozni, és például pont emiatt, hogy a tévé amúgy kiesett abból az árkategóriából, amennyit szántam volna rá, mert ugye már nem forgalmazzák ezt a típust, nem találtam helyette mást, ezért most így kivettem így a listámból, hátrébb soroltam, és tök jó érzés volt, hogy igazából beletehettem volna öt másik, tehát például öt small vagy közepes ilyen kívánságbe kerül, hát ugyanabba a zárkategóriába. Úgyhogy érdemes ezekkel így játszani, hogy...
Figyelj, és az aratást azt nem lehetne esetleg ilyen kalákába csinálni? Hogy összegyűjtöd, és akkor megyünk mi is aratni.
Mi igen, megveszünk minden.
Nincs Vine-ben ilyen funkció, mert érdekel.
Nem, ez egyébként nem funkció, hanem csak egy gondolatmenet, tehát ez nyilván fogsz egy üres kockás papírt, és akkor ezt felrajzolod. Vine-ben azt tud abba segíteni, hogy látható legyen, tehát ott a kategória, látod, hogy hogy áll benne a pénz, és akkor hogy tudod mozgatni, mert nyilván a céljaid is hónapról hónapra mozoghatnak, főleg, hogyha nagyon hosszú távú a megtakarításod. Igen. Tehát például azt tervezed, hogy 2 év múlva veszel egy autót, hát addig az valószínűleg már ezerféleképpen át fog alakulni.
És ti meg tudok fogalmazni kicsi, közepes és nagyot. Mármint, hogy
a nagyot az hamar.
Ajándékot. Meg. De most komolyan, tehát, hogy van ilyen wishlistetek így fejben hirtelen?
Igen, van.
El is mondod?
Közepesnek mondjuk...
Hát mi az árkategória?
Maradjunk ez az 50 ezer...
Nem. Tehát az, hogy neked mi a besorolás, az a tiéd, hiszen gondolom ez a saját jövedelmedhez, meg helyzetedhez képest, de hogy neked mi most kicsi, előtted lévő, közepes és nagy ilyen cél, vagy vágy?
A közepest az azzal kezdeném, mert ugye úgy teljesen logikátlan. Én szeretnék egy ilyen Berroy pénztárcát venni magamnak az új szériából. A cipzárosat.
Ja, akkor nem Apex. Ja.
Nem jut eszembe a neve, ne haragudjatok, át fogom küldeni, hogy konkrétan melyikre gondolok, mert azok nagyon-nagyon tetszenek, amit most jelentettek be. A távlat ilyen, de ez ilyen nagyon nagy ugrás az egészben, hogy mi majd szeretnénk bővíteni a házat. Az egy ilyen óriási nagy cél az előzőhöz.
Ezt azért majd kifejthetnénk, mármint hogyha akarsz róla beszélni valamikor, nem feltétlen most, de hogy hova, meg hogy mint, de ezt akkor majd felhívom és majd megkérdem máskor.
Ez tényleg egy hosszú távú projekt, hogy ezt megcsináljuk. A kicsi az meg nekem bármi lehet, ami így a mindennapi életbe kényelmességet ad. Lehet ez egy új cipő, egy nadrág, egy kényelmes ing, egy finom ebéd, vagy bármi. És akkor tudom, hogy ezekre az adott dolgokra egy hónapban mennyit szánok. Mondjuk mennyi pénzt szánok arra, hogy...
Az normál budgeting, de ez nem wishlist, nem kívánság.
De például wishlistben van benne, hogy menjünk el a pajtába vacsorázni egyet.
Ja, értelek.
Az mondjuk kettőnkre, az mondjuk egy 40 ezer forintos kiadás, itallal, mindennel.
Hát meg úti költség, stb.
Egy úti költség, vagy hogyha ott alszunk, akkor az még egy szállásköltség. Vagy a kicsi közé van például az, hogy menjünk el lakóautózni, mert most itt Pusztaszentlászlón a 3 napos szállás, kempingdíj 2 főre termálfürdő belépővel 16 ezer forint volt. Az ilyen szállás kategórián belül az alapvetően napjainkban olcsónak mondható. Szóval értem én, hogy azt mondja a YNAB, hogy határozzál meg konkrét értékhatárokat, amit szeretnél betenni a kívánság tanyádra, de azért nagyon nehéz meghatározni ilyet, mert hogyha vannak különböző kívánság tanyáid, nem biztos, hogy össze tudod őket egyértelműen hasonlítani, mert mondjuk szállásba ez olcsó, de például, ha szeretnél venni egy tekercsfilmet, akkor az meg drága.
Uh-huh. Jaj, értelek.
Lehet, hogy így meghatározom azt, hogy a 16 ezer forint csak ugye minőségbe, vagy élménybe teljesen mást ad a kettő.
De pont ez a lényege, hogy te látod, hogy a 16 ezer forintos kategóriámban van 15 wishlist, vagy kívánságom, és abból mondjuk van egy utazás, mármint egy ilyen lakóautós utazás, meg van egy tekercsfilm. És akkor nyilván azt priorizálod, azt teszed bele, azzal kezded a gyűjtést, csak az a lényeg, hogy egy legyen benn. Tehát, hogy ne tedd bele az összeset. Mm. Ebbe segít ez a határ.
Én nagyon régóta követem, hogy mire, mennyit, hogyan költöm, tudom a bevételeimet. Szerintem 3 közül én vagyok az, aki legprecízebben vezeti így a pénzügyeit, és igyekszik a legkevésbé szórni a pénzét. Nem mondom, hogy én nincsenek olyan gyengébb pillanataim, amikor veszek véletlen egy fényképezőgépet, belecsúszik néha. De mivel én erre régóta próbálok tudatosan figyelni, és lehetőleg pazarlásmentesen bánni a pénzemmel, ezért számomra nem olyan nagy újdonság ez, hogy végig gondolni azt, hogy mire fogok valamit költeni. De ez egy pillanatnyi állapot most. Főnök?
G-neked?
Nem tudom. Most így megfogtál a kérdéssel.
Hát nyisd meg a Vine-t, azt nézd meg benne.
Ja, nem, ezt az exercise-t még nem csináltam. Ezt a gyakorlatot nem csináltam végig. Ezt idefele néztem meg YouTube-on.
Jó, hogy ez ilyen nagyon kis élmény.
Ennyire kis élmény, és nyilván ez volt az első gondolatom, amikor így ezt néztem, hogy tehát akkor nagyobb gombócból ki tudom emelni most ezt a tévés dolgot, már nem is tűnik egyébként annyira fontosnak, mert látom, hogy helyébe mi más tudok esetleg betenni.
Antenna?
Hát figyelj, nekem nagy gombóc az most, ami leginkább fontossá vált, az a az új váz. Tehát, hogy egy új Nikon váz, ami nem új, hanem nekem új, tehát egy full frame-es váz, mert azon gondolkodtam, hogy nekem az most így szimpatikussá válhat, illetve azt tudnám leginkább így használni. Aztán közepes célnak én egy új telefont gondoltam, és az is olyan, amivel gyűjteni szeretnék, és kigondolni, és tervezgetni. És ilyen kicsinek, meg az előbb volt fejemben egy kis cél, de most így elfelejtettem, de az valószínűleg nadrágok voltak, így kis cél, de az annyira, tehát inkább azt így muszáj használjam. Úgyhogy, ja, megvan, tudom, kotyogós. Tehát, hogy én szeretnék egy kotyogós kávéfőzőt venni.
Egy bialettit,
pontosan. Mert igazából, és ez nyilván megint egy ilyen 30. világháborúhoz közeli téma otthon, mert hogy van elég sok kávéfőzőnk, de nekem nagyon megtetszett az a gondolat, hogy ha elmegyünk túrázni, akkor túra közben a kávéfőzés.
Tök menő.
És ugye ehhez kapcsolódik az is, hogy ezt magamnak sem merem bevallani, de hogy egy közepes cél ehhez még bejön egy őrlő, egy kézi őrlő.
Komandante, nyilván.
Vagy komandante. Én egyébként az izét néztem még a Feldet, a Feld by Nock. Nem tudom is, de egy Kickstarteren indultak ők is.
Nem. És kettőt ilyen prémiumot ismerek. Ugye van a Lido, meg a komandante.
Figyelj, annyit mondanék a kávéfőzőre, érveljél velem otthon. Én legyek a példa. Elmondom, hogy miért. Én kávézzük a legkevesebbet otthon, és összesen 7 darab kávékészítő eszközöm áll rendelkezésre.
Ez a belépő szint.
Nekem egyik nincs ennyi, tehát hogy
na, látod, most a belefér.
Kapszulás géppel együtt van talán 3. Tehát van a
ugye.
Mindegy. Viszont ugye nyilván ahhoz kell egy palack, kell egy főző, tehát még az sincs, illetve ha ezt így továbbfejtjük, kell egy táska.
Figyelj, egy pró tippet adnék a Bialetti mokkapottal kapcsolatba. Ne tegyed bele mosogatógépbe. Nekem volt egy, és szétszette.
Oh.
Leszette a belsejéről valamilyen réteget, és utána szar lett a kávé benne.
Igen, tehát azért vonza magával, hogy a táskát azt imádom, de olyan a kialakítása, hogy a vizes palack benne, vagy a vizes zsák az elég sok helyet elvesz. Ha már beleteszel bármit, akkor így nem biztos, hogy elfér rendesen ez a gázfőző akármi, de abból is meg akarom nézni, milyenek vannak, mert abból is láttam kisebbet, nagyobbat, ami úgy összehajtható olyanra, hogy könnyedén eltehető a táskába, tehát ez maga ez a gázhúzsa, tudod, ezek a izék lamellák így összecsukhatók.
Igen.
Illetve, hogy ott nem vagyok benne biztos, bár elméletben tudom, meg úgy gondolom, hogy palackon le tudom venni bármikor a főző fejet, tehát a palackot külön el tudom tenni, tehát nem fog felrobbanni, meg kifolyni, meg tehát a szelep az lezár.
Ha csavarosat veszel, és nem átszúrósat, akkor igen.
Úgyhogy na, igazából ezek vannak, de amikor konkrétan meg akarom ezt indokolni mondjuk otthon, vagy bármi oknál fogva, nyilván ez nem must, tehát nem ez a úristen, tehát hogy egyrészt nem érünk olyan gyakran túrázni, másrészt bármikor tudok otthonról kávét vinni, legutóbb is vittem kávét, és nem ittuk meg amúgy, tehát hogy úgy végigmentünk, hogy nem volt, de maga az élmény, maga a hangulat lehet, hogy nem feltétlenül csak túrázás közben, hanem itt, hogy leülnék a szigeten nyáron, és főznék egy kávét. Tehát nem tudom, ez ilyen maga a hangulat, meg a kotyogós, az nekem az viszont egy olyan élmény, hogy kotyogós kávé, az illata, a hangja, a mindene, tehát hogy abban én látok több fantáziát, de nem egy muszáj dolog. Tehát azért tenném ezt, meg kiadásban ez nem sok. Tehát most egy Bialetti valószínűleg elég a 2 személy, és nem kell nagyobb annál. Tehát, hogy nem egy észveszelít összeg. Úgyhogy én ezt tenném így a kicsibe.
Kell a nagyobb.
Miért?
Mert a 2 személyesből, legalábbis az én űrmértékem szerint nagyon kevés jön le. Szóval tényleg ilyen nagyon presszó mennyiséget húzol le a 2 személyes Bialettiből. Nekünk a 4 személyes
nem
van.
Nem ez a tapasztalat.
Nekünk a 4 személyes van, és én annak a, vagy 3 személyes, nem tudom, mindegy. Volt 2 személyes, és az túl kevésnek találtam.
Nincs meg? Csak úgy kérdem.
Nincs, mert a mosogatógép megette.
Ja, szóval én ezeket mondanám, de nekem, de egyébként ezt az elméletet én nem így kimondva, tehát nem így, de mindig tartottam, hogy legyen egy, és nem feltétlen csak ilyen, tehát nyilván nem mindig a bevásárlásról beszélünk, hanem így az életben is mindig van egy közepes célom, egy nagy célom, meg egy ilyen rövid távú kis célom, és ez azért fontos, mert hogyha egy célod van, és az beteljesül, akkor hihetetlen üresség van, és az a nem tudom, hihetetlenül nem jó állapot egyébként. Tehát egyrészt nagyon is jó, tehát nagyon jó elérni egy cél, de utána van egy ilyen üresség, és egy ilyen vákum. akár egy jó film után, egy jó sorozat után, egy jó könyv után, és ezeket jó betölteni. Tehát én ezért szoktam így a könyvem utolsó 90-95%-ában megvenni a következőt, vagy kitalálni a következőt, mert akkor nincs az, hogy hú, most nem akarom befejezni a könyvet, mert akkor vége, hanem de... akkor ott a következő is van egy ilyen láz, hogy na, menjünk olvasni.
Most, hogy mondod, a könyvekkel is bajba leszek, mert nekem most már egyébként ez a terv estére, hogy ezt a kívánságtanya módszert, ezt így átgondolom. Csak én már ugye elég régóta vezetek mindenféle alkalmazásokba ilyen wishlisteket, de
kívánságlistákat.
Kívánságlistákat, igen. És például a könyvre nekem egy nagyon méretes kívánságlista van, amiket így folyamatosan szeretnék majd beszerezni. De nyilván most a legújabb trend az ugye ezek a fotós könyvek, ugye elhatároztam, hogy havonta egyet beszerzek, vagy albumot, vagy konkrét könyvet. Úgyhogy az jelentősen megdobta ennek a listának a méretét. Meg hát ott vannak a régi. Igazából valamiért kiesett most az olvasás így az életemből. Egyébként tök érdekes módon kb. Pont azóta, mióta otthon vagyok. Mármint így március óta. Előtte nem tudom, én folyamatosan olvastam, nem csak például munkába jövet menet, hanem otthon is tök jó kikapcsolódás volt, és ez valahogy teljesen megszűnt. Én március óta nem olvastam könyvet, és ezen most én nagyon szeretnék majd változtatni, még remélhetőleg idén.
Nekem ez ilyen hullámzó, tehát most így a Witcher sorozat tehát ott nagyon ment, ott nagyon ettem, aztán az utolsó két könyv az nem volt még e-book formában, ezért be kellett hozni valamit, akkor nekiáltam a Dűnének, azt végigdöheltem, és akkor ráeszméltem, hogy nincs meg a folytatása e-bookban, tehát az decemberig jön. Úgyhogy most rámentem a Hyperionra. Ami szintén egy sorozat, és viszonylag régi, tehát az megvannak e-bookba, de most már kijött közben a Witcher, tehát hogy most így van én szemrángásom. De tehát a Dűne az halálosan jó, viszont volt a Dűne és a Hyperion kezdése környékén, tehát a Dűne vége Hyperion kezdése elején egy olyan érzésem, hogy most úgy kicsit telítettem, és nekiálltam a Switchen a Hades című játékkal játszani, amit mindenki dicsér, és évjátéka, és a többi. Betegesen hihetetlenül jó, úgyhogy nagyon berántott, és azzal kezdtem el játszani, viszont ma meg így nem tudom, nem nyújtam a konzolhoz, hanem így séta közben is olvastam, tehát hogy nagyon, nagyon visszahozott, és ez tök jó, tehát hogy ez a hullámzás nekem nagyon fontos, hogy nincs kényszer, hogy most egyik vagy a másik, hanem amihez éppen, és ott van mind a kettő az ágyon, vagy a nappaliba, a fotelnál, és amihez éppen kedvem van, azt veszem fel és használom.
Nekem vacsorázni van kedvem.
Donna mamma, tudom javasolni, meghívlak titeket, hogyha eljöttek.
Királyság, akkor jó étvágy.
Sziasztok.
Menjünk.